Ha már megfejtetted, ha már kiismerted, ha már dolgozol rajta, itt az ideje kikapcsolódni. A Hacs Podcast elhozza neked a legérdekesebb és legelképesztőbb sztorikat a nagyvilágból. Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk!
Sziasztok! Újra jelentkezik a Hangosan Csináljuk podcast. Ez itt a Hacs, velem szemben pedig egy picit leamortizálva. Vili.
Szia, Miki.
Hello. Vilikém, mondjad, mi a helyzet?
Bocsánat, de kicsit később feküdtem le, húzós napom volt tegnap, hogy le kellett adni bizonyos dolgokat határidőre, és hogy untam már.
Tehát egy melós nap volt. Melós nap volt.
Fizikailag nem is annyira, inkább agyilag fáradtam el. Azt szeretem, amikor időben végzek, és nem kell, mit tudom én, rátennem arra napra még pluszba.
De azért mondhatjuk azt alapvetően, hogy szereted a munkádat, igaz? Hát mi azért elárulhatjuk, a médiában dolgozunk mind a ketten.
Igen, elszerencse.
Igen, igen, azért így szeretjük. De azon gondolkodtam, hogy vajon mindenki úgy van-e ezzel, mint mi? Van egy sejtésem, hogy mi egyébként a válasz, hogy a magyarok szerinted hány százaléka, vagy mekkora része szereti és utálja egyébként a munkáját?
Megtippelném, valószínű, hogy többen vannak százalékban azok, akik sajnos nem szeretik. Szerencsés az, akinek az a munka, amit szeret, és tisztességesen is megél belőle.
Jó a megérzésed, és van egy rossz hírem, állítólag hazánkban annyian utálják a munkájukat, hogy kutatásba kellett kezdeni miatta. Tehát, hogy konkrétan elkezdték kutatni ezt.
Mi ennek az oka?
Figyeljetek, 2021-ben végeztek egy átfogó kutatást, amiből kiderült az, hogy itthon a 40-59 éves korosztály 64%-a egyáltalán nem szereti, utálja a munkáját, de nincsenek jobb véleménnyel egyébként a diplomások sem ebben a korosztályban, ugyanis náluk ez az arány igaz csak, de 56%. Mindössze a megkérdezettek 30%-a mondta azt, hogy szereti azt a munkát, amit végez. Azért az durva, hogy a lakosság közel háromnegyede utálja a munkáját.
Igen, mert kiskorodban vagy, amikor el kéne indulnod valamerre, nem tudod, hogy merre menjél. És szerintem vagy a szerencsének köszönhetően, tehát nagyon kevés az olyan ember, aki tudatosan mondjuk már az orvosi pályára készül, mert imádja. Uh-huh. Én például nem hiszem, hogy tudnám csinálni, mert nem vagyok annyira jobban a vérrel sem.
Magyarul az első szikevágásnál Willi kell menne aludni.
Jó, lehet, hogy nem kéne műtenem, mert lehetnék másfajta orvos is. Na, azt nem szeretném, nem is tudnám, és nem is szeretném.
Egy társadalom nevében köszönjük, hogy te nem mentél orvosnak.
Na. Megoldanám a népesség problémát.
Az biztos, a Willi lenne a fekete angyal. Na gyerekek, figyeljetek, a Yale Egyetem egyik professzora komolyan elkezdte kutatni, nyilván nem feltétlenül Magyarországon, ha jól tudom, Magyarországon is tartott előadást, de nagyon komolyan elkezdte kutatni az emberek munkához való hozzáállását, és nagyon-nagyon érdekes megállapítást tett. Ami számunkra a kutatásból érdekes lehet, ami abszolút mainstream, az, hogy háromféle kategóriába sorolta, hogy miként szeretjük a munkánkat. Az első típus az, aki kimondottan melónak tekinti a foglalkozását, és csak az érte kapott pénz számít neki. Semmi más, csak az érdekli, hogy mennyi a pénz. Te ez a kategória vagy?
Nem.
Én részben egy picit, tehát engem nagyon tud motiválni a suska.
Engem is motivál, de szeretnék úgy pénzt keresni, hogy szeretem is azt, amit csinálok.
Az is igaz, az is igaz. Mondjuk igaz. Akkor én sem vagyok ez, te se. A második típus az, aki karrierként egy pillanatnyi állapotként fogja fel a munkáját, és az lebeg a szeme előtt, hogy feljebb fog lépni mind hierarchiában, mind pedig egzisztenciában.
Ilyeneket sokat ismerek.
Igen?
Igen. Tehát, hogy azt mondja, még három évet kell itt lehúzni.
Tényleg.
És akkor megvárom azt, hogy a ranglétlen följebb kerülök-e, mert akkor már más munkakörben leszek, más fizetésért, akkor már nem engem uráltatnak mindenhová, hanem esetleg...
Én uráltatok másokat?
Vagy többet uráltatok, mint amennyire engem uráltatok.
Igen. Na, és akkor a harmadik típus az elégedett típus a kutató szerint, akinek nem a jövedelem és a betöltött pozíció a lényeges, hanem abszolút hivatásként tekint a munkájára. Azt mondják, hogy az ilyen emberek állítólag magát a tevékenységet szeretik végezni, amit csinálnak, és így abszolút ki tudnak teljesedni a feladat elvégzése közben. Na, melyikek vagyunk a három kategóriából? Én egy picit mind a három. Egy picit mind a három. Én nagyon szeretem a munkánkat, tehát én nagyon szeretek ezzel foglalkozni, és egyébként ebben ki tudok teljesedni, mert ugye hát nem csak műsor készítéssel foglalkozunk ilyen formán, mint a Hacs, hanem azért mi műsor gyártással és háttérmunkával is. Én azt nagyon szeretem, mert elképesztően kreatív munka.
Sok motiváltság, hogy a napi 2 millió nincs meg, az zavar egy kicsit.
Igen, mondjuk engem ez a hierarchiában előrelépkedés, tehát úgy értem, hogy nyilván az ember szeretne fejlődni, szeretne szinteket lépni, de én sosem vágytam igazgatói, vezetői pozíciókra, engem ez soha nem motivált, viszont sokkal inkább, hogy tudod, a kávé sem sértés, show me the money! Én azt azért szeretem. A nagy Gatsby, igen. Igen. Tegyük azért azt is hozzá, ehhez a kutatáshoz, hogy a magyar nem is kimondottan egy pozitív beállítottságú nemzet, ugye?
Hát igen, mi keserjük meleg régóta.
Igen, mi azért szeretünk jajgatni, elégedetlenkedni kicsit, morogni, mi hisszük, hogy máshol minden szép és jó, ugye? Csak itt nem. Ennek egyébként ugye nyilván történelmi, ebből fakadóan pedig hosszú évszázadokra visszamenőleg nagyon komoly társadalmi okai vannak, és biztos vagyok benne, hogy a munka utálatunkhoz, ahogy te is említetted, nagyban hozzájárul az, hogy sosem voltunk egy gazdaságilag kimagasló ország. Tehát azért sosem voltunk egy Svájc. Sose voltunk egy Zürich, igen. De azért azok a nemzetek, ahol a miénkhez képest jóval magasabb az átlag életszínvonal, ott azért jóval nyugisabbak az emberek. Aztán most erre lehet, hogy meg tudna cáfolni valaki, és tudna kontrázni rá, de azért nyilván azt gondolom, hogy mindenkinek a szakmáját megszépítené az, hogyha mondjuk olyan keresete, olyan jövedelme, és ezáltal olyan életszínvonala lenne, ami nélkülözi a nélkülözést, aminek köszönhetően egy évben mondjuk 3-szor el tud menni oda nyaralni, ahova akar, meg tudná teremteni magának, a családjának azokat a lakhatási, közlekedési feltételeket, amikkel ki tudsz teljesedni, és amivel boldogabb tudsz lenni.
Hát így van, csak úgy nehéz, hogyha mit tudom, az ember a fizetéséből se jön ki.
Így van, hát ezért mondom, hogy azért nagyon komolyan összefügg valószínűleg az, hogy mi nem szeretjük a munkánkat, hogy hát azért nincs is feltétlenül financiálisan elismerve. Na, minden esetre azért vannak olyan extrém melók, amik hallatán elgondolkodik az ember, még hogyha nincs is olyan jó munkája, hogy biztos, hogy olyan nagyon rossz helyen van. Az én egyik nagyra becsült ilyen munkám, és akkor belecsapunk a közepébe, az úgynevezett smoke jumper. Hallottatok-e már erről? Smoke jumper.
A smoke az a füst, nem?
Smoke, így van, a jumper.
Ugrik.
Ezek az úgynevezett füstugrók.
Bozott tüzek.
Ők olyan speciális tűzoltók, akik egy nagyobb erdőtűznél...
Jaj, kiugrnak a repülőből.
A következő feladatot kapják. Fölviszik őket egy helikopterrel, ledobják az erdő közepe környékén, tehát azon a részen, ahonnan elkezdett elterjedni a tűz, és nekik az a feladatuk, hogy belülről kezdjék el kiszorítani a lángokat, tehát oltanak kívülről befelé is, de ezek a speciális úgynevezett smoke jumperek belülről kifelé kezdik el oltani a lángokat. Viszont...
ott nagy a hőmérséklet.
Ezeknek az embereknek alapfeltétel a munkájukhoz, hogy képesek legyenek nagy hőterhelés mellett 72 órát alvás nélkül végig dolgozni.
Hoppá.
Nem, hogy 72 órát simán nem tudnék fönnmaradni, nem ám, hogy 72 órán keresztül dolgozni, és ugye náluk megvan az a veszély is, hogy nagyon nehezen menthetőek. Mert hát nem véletlenül helikopterből, hát egyrészt kapásból ejtőernyőzőt tudnod kell. Mert ugye nem az van, hogy leeresztenek egy zsinóron, mert az is elégne, hanem ledobnak ejtőernyővel, neked be kell magad navigálni az erdő olyan részébe, ahol...
Azért van ennek jó oldala is.
Igen.
Hát nem kell összecsomagolni az ejtőernyőt, mert elég.
Az biztos, hogy ott nem kell azzal foglalkozni, hogy mi lesz az ejtőernyővel. Viszont hogyha nem sikerül esetleg a tüzet kiszorítani, és eluralkodnak a lángok, akkor nekik gatya. Mert onnan őket milyen... nem is lehet menteni.
Milyen felszerelése lehet? Tehát nem visz magával HT-oltókészüléket, nincs mögötte több ezer liter por vagy víztartály, amivel esetleg meg tudja fékezni egy lapáttal.
Szerszámok vannak, valószínűleg szerszámok vannak, igen. Azt nem tudom pontosan milyenek a felszereléseik, viszont egy dolgot tudok, hogy mindezekért évi 10 millió forintnak megfelelő dollárt keresnek, ami azért lássuk be, hát nem olyan sok.
Ez semmi. Tudod, hát ez legalább 100 milliót kéne keresni, hát, az, hogy
azt
ott hagyom a fogom.
Mondani, hogy 10 milliót havonta keresen egy hát ilyen igen, ember. Egyébként is nagyra becsülöm a mentősöket és a tűzoltókat. De hát ez... Gondoljuk át azért, hogy jaj, amikor ott fáradtan, unottan ülsz az irodai székedben, hogy jaj, de unom ezt a munkát, utálom. Aha, gondolj arra, hogy akkor holnap erdőtűz.
Ugri-bugri.
72 óra alvás nélkül, aztán lapátold a...
Meg kell, hogy említsen Bodó Lászlót.
Így van.
Igaz, hogy nem dobták
ki helikopterrel. És ifja a fiát.
Igen, mind a ketten nagyon tisztelem őket, kimentek Törökországba, segítettek, életet is mentettek. Hát az sem egyszerű azért. Túl nagy pénzt nem kaptak érte szerintem, hogy önkéntes alapon csinálják a jó részét, nem tudom, nem is ez a lényeg, hanem azért gondolj bele oda menni oda, ahol jó, hát, már nincsenek akkor rengések, de ott
ne, de akkor találkozol, figyelj, hát
azt elviselni azt lélekben.
Fizikálisan, lelkileg kibírni, azért mondtam, hogy a tűzoltók, a mentősök, akár önkéntesek, akár hivatásosak, a legnagyobb hírók nálam, mert egyszerűen az, amit ők csinálnak, az elképesztő.
Biztos, hogy szeretik is valamilyen szinten, különben nem csinálnak. Minden alkalom a kockáztatja az életét.
Így van. Hát ő biztos, hogy nagyon hatalmas elhivatottság van bennük, és nyilván nem a pénzért csinálják. Csak én úgy vagyok vele, hogy ha már ő nem a pénzért csinálja, legalább aki nem csinálja, az mondja azt, hogy srácok, azért ti megérdemelnétek.
Én 100 millió sem mennék-e valószínű, mert...
a kis nylon pulóveren nem nagyon szereti a hőt. Na nézzük a következő, ami számomra, hát ha nem is ennyire durva, de hát azért az sem túl jó meló. Az alagút ellenőr, hogyha ezt mondom, hogy alagút ellenőr, az olyan...
Miért?
Hát ugye azt gondolhatnánk, hogy ez...
Beülök a kis Fordomba, bekapcsolom a sárga villogót, végig siklok az alagúton, és megnézem a repedéseket.
Így van. Vagy ahogy hát a srácok és lányok ülnek az alagút végén egy kis klimatizált kabinban, és nézik az elhaladó autókat.
Na, akkor mi ezzel a baj?
Az alagút ellenőrök a valóságban az amerikai-mexikói határon teljesítenek szolgálatot, ők a fegyveres erők tagjai, valamelyik fegyveres szervezetnek nagyon jól kiképzett katonák vagy rendőrök, és bizony az amerikai-mexikói határon húzódó, szűk, sokszor a csempészek által kialakított alagutakban bokáig vízben ülve várják azt, hogy feltűnik-e néhány drog vagy éppen embercsempész a kis sziklavájatok végén. Mint a bányászok a föld alatt ülnek az alagutak végén, ráadásul a hatóságok eddig 75 olyan alagutat tártak fel.
Ahol jönnek át.
Ahol jönnek át a csempészek, amelyek általában ilyen nagyon szűk alagutak, mondom, tehát láttam egy fotót az egyikről, gépfegyverrel, golyóálló mellényben, teljes harci szedben, a manus ott ül egy fadeszkán az egyik alagút végén, térdig vízben, és azt nézi a nap 24 órájában, hogy jönnek-e a csempészek.
Hát ez nem egy jó szolgálat.
Ezért nem egy jó meló. Ezért ezen is elgondolkodnék, hogy csinálnék-e ilyet. Most gondolj bele ezekkel a kézzel vájt alagutakban.
Ez rosszabb, mint a... Bár nem tudom, hogy rosszabb, mint a tűzugró.
Hát, mert ez is veszélyes.
A tűzbeugró.
Így van, ráadásul mondom, a nap nagy részét a szolgálatodat, ami lehet, hogy 10-12 óra, konkrétan egy sötét alagútban töltöd egy zseblámpával bent a vízben, és lesed az alagút végét. Hát
és ha jön valaki, akkor se rózsás a helyzet.
És hogyha jön valaki, akkor ráadásul ugye nyilván fegyver használat, ráadásul gondolom a mexikói, amerikai határon a csempészek nem kezit csókolommal köszönnek, és jó, akkor visszafordulunk.
Mit tetszik itt keresni?
Hát ott is abszolút 24 órás figyelem és éberség kell, mert különben az életed múlhat rajta. Na, ha már az életünk múlik a meló. Gondolj bele, hogy elmész dolgozni, a napi rutin. Hallgatóink, ti is gondoljátok végig, reggel bemész az irodába, bemész az üzletbe, bemész a boltba, bemész ide, oda, amoda, ahol dolgozol, felülsz a buszra, és egész nap róvod a kilométereket. Nem könnyű egyik meló sem. De mi lenne, hogyha a mindennapi munkánk a méregfejtő lenne?
Kigyókból?
Ezek az emberek ugyanis nap mint nap úgy mennek be dolgozni, hogy a munkaidejükben több tucat mérges kígyót kell a kezükbe venniük, és ezek fejét egy latexel borított üveg fölé irányítani, majd ráharaptatni az állatot erre az üvegre, hogy a fogaiban található mérget az üvegbe fecskendezze.
Itt ugye, mis tévesztés?
Ezt akartam mondani, ugye aztán majd visszarakod a kígyót a kis dobozába, és veszed elő a következőt, ugye hát ezeket a kígyókat nagyon jól tartják, hogy nagyon sok mérget termeljenek, mert ugye hát ez a lényeg, hogy tehát magyarul minden kígyó, amihez hozzányúlsz az elején, az csurig van méreggel, mert ugye a kígyómérget elsősorban a gyógyszereket gyártó cégek alkalmazzák, állítólag daganatos betegségekre, illetve a stroke kezelésére is nagyon jó a kígyóméreg bizonyos gyógyszerekhez.
És hát tegyük hozzá, hogy a kígyók azért nem arról híresek, hogy lassúak.
Így van, meg hogy ők nagyon szeretik azt, hogyha megfejik őket és rányomgodják a fejüket egy üvegcsére.
Tehát tudnak gyorsak is lenni, inkább így fogalmazom, mert igen, van, amikor napoznak és el vannak bambulva, de lehet, hogyha veszélyt éreznek, akkor nagyon gyorsan tudnak reagálni bizony dolgokra.
Biztos vagyok benne, hogy azért azokat a körülményeket biztosítják, tehát valószínűleg lehet, hogy hűtve vannak, hogy azért ne legyenek olyan reflexeik, tehát kicsit azért lehet, hogy be vannak bódulva, de azért gondoljátok végig, hogy nap mint nap úgy mentek dolgozni, hogy egy méreggel csurig töltött másfél méteres mérges kígyót kell majd megfejned, és legalább egy nap 30-at vagy 40-et.
Aj, alig várom, mert jaj, hogy mikor fejhetem a kígyók fogát, jaj,
ugye?
10-ből 10, egyből ráharapott.
Na vajon mi motiválhatja a japán toló embereket?
Toló?
Ma japán toló ember. Úgy szép hívják toló. Japánul őket, úgynevezett Oshia. Ők az Oshiák. Hát képzeljétek el, hogy szükség van a metró peronok mellett olyan emberekre, ezekre az úgynevezett Oshiákra, akik nem jegyeket ellenőriznek, nem az utasokat felügyelik.
Embereket tolnak be, hogy beférjenek.
Hanem az a dolguk, hogy a metró kocsiba betóduló hihetetlen mennyiségű ember szó szerint kézzel betuszkolják, begyömöszöljék a metróba, hogy az időben tovább tudjon menni.
Hát a japánokat ismerve, meg azt az általam nagyon irigyelt munkamorájukat.
Igen.
Ezt is úgy csinálják, hogy nem tudom, hogy lesz udvariasan csinálni.
Ezen gondolkodtam, hogy egyébként a japánoknál mit kell tuszkolni, mert hogy ők annyira rendszerető emberek, hogy milyen érdekes, hogy gyömöszkölni kell őket.
Bohiny, ott van egy 50 személyes felvonó.
Igen.
Nem kicsi a felvonó, de nem is nagy.
Hát tök mindegy, azért 50 ember
nem kell, és igen. Amikor fél óránként megy föl, meg órakor le, akkor azért ott ki kell használni, nem 48 ember, meg 49, nem is 52, 50.
Aha.
És úgy 40-nél már úgy érzed, hogy hova szállnak ezek? Hát miért szállnak ezek ide?
Aztán még csak.
És akkor aki kezeli a liftet, mert van egy ilyen kezelő, aki a sarokba ül, az úgy elmondja angolul is, meg szlovénul is, meg néha még németül is, hogy itt bizony addig el nem indulunk, tessék be menni.
Tessék oda tapasztalnia.
És akkor ott úgy érzem magam, hogy hova tud még beszállni, nem igaz, hogy nem látja, hogy nem befér.
És befér.
De így, igen. Így nem tudsz vakarózni, így állsz.
Úgy biztos.
Álba vagyunk, és Ali, mikor érünk már fel? Haj, de jó.
Na, hát folytassuk tovább extrém melók. Most jön az egyik talán legkeményebb, és egyben undibb meló is. Van ilyenből nagyon sok, de én azt gondolom, hogy erre a szakmára komolyan születni kell, mert ugye nem csak szakértelem és tudás, hanem nagyon erős gyomor is kell hozzá. Hallottatok-e már az úgynevezett body farmerekről? Body farmer, megtévesztő egy picit a név. Ezek az emberek a hatóságoknak dolgoznak, ők olyan oktatók, akik a későbbi gyilkossági nyomozókat képzik ki. Ráadásul, figyelj, és most jön a lényeg. Ezek az emberek egy hivatalos, hatósági erdőterületen dolgoznak, ahol különböző lebomlási állapotú holttestek vannak a földben elásva.
Jaj.
Te törvényesen természetesen.
Gyakorolnak.
Ezekre ugye azért van szükség, hogy a nyomozók később megfelelően tudják azonosítani és dokumentálni a valódi holttesteket, amiket ugye nagyrészt lakott területtől távolabbi erdős fás területeken találnak meg, és ugye azonosítanak, és vizsgálnak.
Na John, hány órája oszlik itt a holttest?
De most gondolj bele, hogy ott valószínűleg ugye ez egy nagyobb erdőterület, ott hivatalosan gondolom erre felajánlott testeket íz, és van köztük egy hetes, van köztük egy éves, van köztük fél éves.
Lehetnek illatok is.
Figyelj.
Eddig a legrosszabb. Inkább ugrok.
Mondom,
tudod,
hogy...
inkább smoke jumper leszek, inkább ugrok.
Inkább ugrok. Azért mondom, hogy gyerekek, úristen.
És képzeld el, hazamegy. Anyukám, mi a vacsi? Marhalászár, nem kérek.
Egy kis belsőség. Mindig nem. Nem, hát ők valószínűleg olyanok, mint a korbonsznokok, hogy ők egyszerűen ezt munkának fogják föl, nekik ez meg se
hát
kocsa.
Ott kell lennük agyban, az biztos. Tehát ott,
hát meg minden.
Nem tudom, ki tudják kapcsolni, amikor hazért. Én nem hiszem, hogy képes lennék rá.
Hát szerintem sokan nem lennénk rá képesek. Ezért is különlegesek és extrémek ezek a szakmák, úgyhogy érdemes ilyenkor átgondolni, hogy tényleg olyan rossz a munkahelyet? Tényleg olyan rossz? Na, még nincs vége, még nincs vége.
Azt is megunnám, hogy hogy én megyek ötcsillagos hoteleket meg szigeteket tesztelek egyfolytában.
Hát igen, azt is lehet unni. Azért a kihívásnak azért, hogy belemennél a kihívásba, igen. Amerikában és Ausztráliában honos az a foglalkozás, amely bizony komoly felvevő piaccal rendelkezik, és állítólag elég nagy a lemorzsolódás is, de nem véletlenül.
Belehalnak.
Aki járt már mocsaras amerikai vagy ausztrál vidéken, vagy laknak ott rokonai ismerősei, azok jól tudhatják, hogy bizony van egy szabály, se tóba, sem medencébe, sem az utcában egy nagy esőzés utáni hatalmas pocsolyában nem megyünk bele anélkül, hogy nem győződtünk meg róla, hogy abban nincsen semmi.
Krokodil, kajmán.
Figyelj, láttam egy képet, egy amerikai kertvárosban készült a fotót, van egy kis park ebben a kertvárosban, amiben egy ilyen kis apró tavacska, egy ilyen 5 méter átmérőjű
kis aranyos.
De ilyen kis cuki, ilyen mondhatni, ilyen madárfürdető, szerű kis pici kis tócsácska, de ez egy ilyen kis lakópark, ez a sajátjuk. És kint van a tábla, hogy ne engedd ide a kutyát. Mert bizony ezen a helyen hemzsegnek az aligátorok. Van egy ismerősünk, aki szokta mondani, hogy ne felejtsd el, Ausztráliában minden élőlény azért van, hogy téged megöljön. Úgyhogy legyél óvatos. Na és hát bizony, rengetegen szakosodnak arra, hogy befogják ezeket a bizonyos aligátorokat, akár Amerikában, akár Ausztráliában, mert ezek a szerencsétlen állatok ugye sokszor betévednek az otthoni medencékbe, a kacsaúsztatóba, minden egyéb nagyobb pocsolyába, amiben mondjuk elférnek. És hát ugye azt mondják, hogy az a durva, hogy annyira komoly szakértelem, folyamatos figyelem és bizony nagyon komoly fizikai erő kell ahhoz. Általában ezek ilyen kigyúrt manusok szoktak lenni, hogy ilyen aligátor befogó legyél, hogy az elképesztő, és ahogy mondtam, megint csak gondoljuk át egy olyan napunkat, amikor álmosan nyüglődünk az irodában a székben, hogy bizony lehetne az is a napi meló, hogy aligátorokat fogunk be. Ugye izgalmasan hangzik, de állítólag ebben a szakmában annyira magas a komoly, sokszor maradandó sérülés, és nem ritkán a halálos sebesülés is, hogy bizony azért jól meg is kérik az árát az aligátor befogóka.
Tudod, én inkább leengedném a tavamat.
Na, még egy érdekesség, a sárgyűjtő szakma, így a végére. Ez is nagyon-nagyon érdekes. Semmi veszélyes nincsen benne, de hát azért ugye szokták mondani, hogy a kalandok a komfortzónán kívül kezdődnek, na hát ez is egy olyan szakma, ugyanis hiszitek vagy nem, de az amerikai baseball labdák elkészítéséhez van egy speciális folyamat, egy mozzanat a gyártási sorban, egy speciális sárral ugyanis átszokták, egy ilyen agyagos áttörlésnek nevezik, átszokták kenni, törölni a baseball labdákat, ez úgy megdörzsöli a felületüket, hogy te kívülről ezt nem látod, de mégsem lesznek olyan sikosak, csúszósak a baseball labdák. És állítólag ezt nem lehet akármivel megcsinálni, csak ezzel a
sárral.
Ezzel a speciális sárral. Na de, ez a sár csak Amerika néhány területén fellelhető, ráadásul a föld megfelelő nedvesség tartalma miatt csak éjszaka lehet ezt a sarat begyűjteni.
És úgyhogy őrzik.
És úgyhogy vannak emberek, akiknek az a munkájuk, hogy minden éjjel kimennek, és puszta kézzel gyűjtik a sarat, és dobozolják be a trutyit.
Hát ez a trutyi nem veszélyes, és nincsenek benne aligátorok, pókok, kajmánok.
Oké, de most gondolj bele, hogy fölkelsz reggel 7-kor, bemész a munkahelyedre, délután 4-kor hazamész, és bemész még a boltba, és megnézed este a sorozatodat. Vagy fogod magad, és minden éjszaka mész ki, térdig a cuppogó trutykos sárba, és szeded össze kézzel, és dobozokba rakosgatod el a sarat egész éjjel.
De miért éjszaka?
Hát a föld nedvesség tartalma miatt, mert napközben olyan meleg van, hogy nagyon megszikkad, megszárad, és nem lesz olyan minőségű, meg a hőmérséklete is túl magas lesz ahhoz, hogy használják állítólag. Hát azért nem csinálnám.
Hello, aztán, te hogy mind dolgozol?
Aztán gondoljatok bele, csak még a végére tényleg néhány olyan szakma. És gyerekek, csak mondom, hogy nem urban legend. A dezodor tesztelők.
Az jó.
Az aztán nagyon jó.
Nem kell zuhanyozni. Mennyit kell?
De nem te vagy, de a dezodor tesztelő az, aki szagolja a büdöseket, és próbálja kitalálni, hogy hogy legyen a dezodor. Egyrészt egy dezodor tesztelőnek konkrétan kémiai diplomájának kell lenni, tehát mondhatni alapfokú, de kémikusi végzettségének kell lennie, és egész nap izzadt testeket szagolgat, jaj, állítólag akár napi 60-szor meg kell ezt csinálni.
Engem ledobott a ló az elején, azt hittem, hogy magát a elkészült dezodorokat illatolja, hogy milyen az illata.
Nem.
A parfümör.
Így nem. A fejlesztési folyamatban azt a tipikus testszagot, ami az izzadsággal jár, kell elnyomni ennek a dezodornak, amit adott esetben világpiacra dobnak.
Igen, inkább smoke jumper leszek megint.
Én meg inkább kergetem az aligátorokat, hogy lehet csak, hogy ne kelljen büdös hónaljakat szagolgatni egészen. Gyerekek, elképesztő. No hát, drága hallgatóink, ennyi volt már a Hacs Podcast ezen epizódja. Vilikém, újra feltenném a kérdést, milyen napod volt tegnap?
Nagyon jó. Tudod, még Japánba is elmenik vonattologatónak, vagy nem tudom, ember betolónak a vonatba. Azt még elbírnám viselni valahogy, nem tudom, hogy
de a smoke jumperök, a body farmerek és az aligátor.
A body farmer, az nem.
Nagyon-nagyon kemény. Meg hát honnaljak a szagolgatni. Atya úristen.
A másik.
Úgyhogy gondoljátok át, hogyha valaki pont úgy van vele, mint Willy volt tegnap, hogy úristen, a hátam közepére már még azt a munkát, amit csinálok, azért gondoljátok át, hogy lehetnének ilyenek is a hétköznapok. Köszönjük szépen a figyelmeteket, keressetek bennünket az Apple vagy a Google Podcast-en, nyilván Spotify-on is hasítunk, illetve Deezeren is, és hát bízom abban, hogy találkozunk legközelebb is.
Sziasztok, legyen jó a munkátok!
Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.